Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban röviden, megfejtették a fekete lyukak nagy titkát. Megtalálhattak egy 50 éve elveszett űreszközt, itt a vonat, amin csak oxigénmaszkkal lehet utazni. Új csodabútor, ami rengeteg helyet spórol a lakásban. Idősebb korban kéne elkezdeni tanítani az olvasást. Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE kutatói. Az emlékek kialakulásában alapvető szerepet játszó idegpályát találtak magyar kutatók. Az elefánt szaglással számol, és szó lesz arról is, hogy a skorpiók takarékoskodnak a mérgükkel. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt a világ legpehesebb fizikusára emlékezünk, akit 84-szer jelöltek Nobel-díjra, de sohasem kapta meg azt. Arnold Sommerfeld, német elméleti fizikust, a kvantumfizika egyik atyaként, az atomfizika kiemelkedő alakjaként, a röntgenhullámok elméletének egyik kidolgozójaként ismeri a tudománytörténet. Königsbergben született 1868. december 5-én és Münchenben 1951. április 26-án halt meg. Ő vezette be a fizikába a második és negyedik kvantumszámot és a finom szerkezeti állandót. És most elegánsan lépjünk is túl azon, hogy ezek mit jelentenek, maradjunk annyiban, hogy a 20. század első felének egyik kiemelkedő fizikusa volt. A kvantummechanika a fizika azon ága, amelyik a nanoszkopikus méreteknél történő jelenségeket vizsgálja, így az elméleti részecskék viselkedését, vagy például az olyan alacsony hőmérsékletű makrojelenségeket, mint a szuprafolyékonyság és a szupravezetés. A név abból a megfigyelésből származik, hogy bizonyos fizikai tulajdonságok egységnyi mennyiségenként, latinul kvantumként, nem pedig folyamatos, analóg módon változnak. A kvantummechanika több olyan jelenségre szolgáltat magyarázatot, amikre a klasszikus mechanika és a klasszikus elektrodinamika nem. Ilyen például a hullámrészecske kettősség, ami azt jelenti, hogy a fény és az anyag mutat mind hullám, mind részecske tulajdonságokat. Az ötlet az 1600-as éveknek a fény és anyag természetéről folytatott vitából eredeztethető, amikor Christian Huygens és Isaac Newton egymással versengő fényelméletük elfogadását javasolták. Albert Einstein és mások munkájának köszönhetően ma megalapozott tény, hogy minden objektumnak van hullám és részecske természete is, bár ez a jelenség csak nagyon kis skálán, például az atomokén érzékelhető, és a kvantummechanika átfogó elmélete nyújt megoldást erre a látszólagos paradoxonra. Sommerfeld a Müncheni Egyetem Fizikai Intézetének igazgatója és professzora volt 45 éven keresztül. Maga Wilhelm Röntgen, a röntgensugárzás névadója ajánlotta be ide, és a tanítványai, doktoranduszai több Nobelt nyertek, mint bármilyen más professzoré a világon. Magát Sommerfeldet először 1917-ben jelölték a díjra, aztán egészen 1937-ig minden egyes évben, majd 1945 után, a világháború alatt ugyanis pár évig szünetelt a díjazás. 1948-tól megint évenként, egészen az 1951-es haláláig. De hogy is jön ki ebből a 84 Nobel-díj jelölés? A fizikai Nobel-díj jelölési procedúrája elég összetett folyamat. Jelölést leadhat az erre alakult bizottság, minden korábbi díjnyertes, a Svéd Király Tudományos Akadémia tagjai és a világvezető egyetemeinek fizika tanszékvezetői. Ebből következik, hogy egy fizikus egy évben több jelölést is kaphat. Sommerfeldnek így jön ki a 84 a hivatalos adatbázis szerint. Ennél több jelölése egyetlen tudósnak sincs. A második legtöbbet egy szintén német fizikus, Otto Stern kapta, 82-t. Igaz, ő magát a Nobel-díjat is elnyerte 1943-ban. Albert Einsteinnek például csak 62 jelölése van. A jelöltek listája egyébként csak 50 évvel a díj kiosztása után válik nyilvánossá, így elvileg elképzelhető, hogy akad fizikus, akinek még Sommerfeldnél is több jelölése van, csak ezt még évtizedekig nem tudjuk majd meg. Sommerfeld egyébként maga is jelölt fizikust Nobel-díjra, Max Planckot 1918-ban, és Einsteint 1922-ben. Ők mind a ketten megkapták a díjat. Arno Sommerfeld, német elméleti fizikust a kvantumfizika egyik atyaként emlegetik, tehát 84-szer jelölték a Nobel-díjra, de sohasem kapta meg azt. Ami pedig a folytatást illeti, Irány az űr, megfejtették a fekete lyukak nagy titkát, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy megtalálhattak egy 50 éve elveszett űreszközt. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények, kutatások és lehetőségek. Hírek a tudomány világából.
Megfejtették a fekete lyukak nagy titkát, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A valaha készült legrészletesebb szimulációval megfejtették, hogy hogyan nyelik el a fekete lyukak az anyagot. Az amerikai, brit és holland szakemberekből álló kutatócsoport ezzel egy több évtizedes rejtélyt oldott meg. A fekete lyukak az univerzum legkülönlegesebb objektumai. Nagy csillagok összeütközésekor jönnek létre. Intenzíven fajják a körülöttük keringő anyagot, csillagokat és csillagközi gázokat. Gravitációjuk olyan nagy, hogy még a fény sem jut ki belőlük. A fekete lyukba zuhanó anyag egy rendkívül forró anyagtömeget, úgynevezett akréciós anyagbefogadási korongot hoz létre, amely a lyuk körül kering. A fekete lyukakról valaha készített első felvételeket áprilisban mutatták be. Ezeken a szűz csillagképben lévő Messier 87-es óriás galaxis közepén található objektum látható, melyet egy vöröses, narancsos, akréciós korong vesz körbe. John Braden és Jacobs Patterson fizikusok 1975-ben állították fel azt az elméletet, amely szerint az akréciós korong belső területének a fekete lyuk egyenlítői síkján kell elhelyezkednie. Feltételezésüket most egy számítógépes szimuláció is megerősítette, amelyről az egyik tudományos folyóiratban közöltek tanulmányt. Egy hatalmas adathalmaz segítségével sikerült a tudósoknak egy fekete lyuk eddigi legpontosabb szimulációját elkészíteniük, így hozták létre az akréciós korongban kialakuló mágneses vihart. Elsősorban a fekete lyukak és az azokat körülvevő anyagbefogadási korong közötti kölcsönhatást vizsgálták. Eddig úgy vélték, hogy a surlódási ellenállás szükséges feltétele annak, hogy anyagot nyeljen el a fekete lyuk. Most ezt a jelenséget úgy tűnik a mágneses mezővel magyarázzák. A szimuláció eredményeként látható, amint az akréciós korong belső régiója tökéletesen illeszkedik a fekete lyuk egyenlítői területére, miközben a külső terület más szögben áll. Az új ismeret abban is segít, hogy a kutatók jobban megértsék a fekete lyukak keletkezését és fejlődését. S maradunk még az űrben a folytatásban is a fekete lyukak után, megtalálhattak egy 50 éve elveszett űreszközt. Az Apollo 10 elveszett holdkompját régóta keresik. Egy Nick House nevű brit csillagász és csapata most azonban azt állítja, hogy 98%-ig biztosak benne, hogy azonosították az űrben keringő eszközt. A holdraszállás történelmi pillanata előtt a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal egy Apollo 10 nevű missziót is útjára indított, amelynek résztvevői lényegében próbarepülést végeztek, mielőtt a nagy eseményre sor került volna. A Snoopy nevű kompot 1969 májusában, két hónappal Neil Armstrong utazása előtt vetették be Thomas Stafford és Eugene Cernan asztronauták. Miután a főpróba előtti küldetés sikerrel zárult, leválasztották a holdkompot, amely ezután napkörüli pályára állva eltűnt az űrhajósok szeme elől. A Snoopy jelei után hosszú éveken keresztül kutattak amatőrök és profi csillagászok, sőt, egy különleges projekt keretében még brit iskolásokat is bevontak az űrhajózás történet egyik legfontosabb erekéjének megtalálásába. Köztük volt Nick House csillagász is, aki 2011 óta vadászik az űrjárműre. Az eltelt évek során sem lankadt a lelkesedése, még úgy sem, hogy saját bevallása szerint is csekély az esélye, hogy valaha rábukkan. Most azonban mégis sikerülhetett. A brit szakember és csapata 98%-ig biztos benne, hogy rátaláltak a Snoopyra. A kutatók rengeteg csillagászati adatot elemezve számították ki a holdkomp lehetséges pozícióját, de mivel közeli megfigyelésre jelenleg nincs lehetőség, az objektum ugyanis leghamarabb 2037-ben közelíti meg a Földet. House szerint nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy a Snoopyt látják. A csapat már 2015-ben is azt hitte, hogy azonosította a híres holdkompot, de később kiderült, hogy egy egészen más misszió eszközére bukkantak. Minden esetre most úgy tűnik tehát, hogy valóban megtalálhatták az Apollo 10 elveszett holdkompját. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, bemutatjuk a vonatot, amin csak oxigénmaszkkal lehet utazni, és itt az új csodabútor, ami rengeteg helyet spórol a lakásban.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcstechnológia, hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
A következő percekben megismerhetik azt a vonatot, amin csak oxigénmaszkkal lehet utazni. A 19. század elejé feltartóztathatatlan elterjedésük óta a vonatok a modern közlekedés és mérnöki tervezés középpontjában állnak. Mára a vasúthálózatok épültek ki szédítő magasságokban, a legsűrűbb vadonokban, tengereken és városokban, de akár a semmi közepén is. Akárhova is terveznek vasútvonalat a mérnökök, az évszakok változását is figyelembe kell venniük. A világ legnagyobb síksága Ázsiában található, ez a tibeti fennsík, amely nagyobb, mint Nyugat-Európa. Egymást váltják a vándorló homokdűnék és az alpesi táj. Télen a hőmérséklet a mínusz 40 fokot is elérheti, a nyári rekkenő hőségben viszont 30 fok van. Kietlen és szeles pusztaság, ez a legutolsó hely a Földön, ahová vasútvonalat tanácsos építeni. A Csinghaj-Tibet vasútvonal azonban mégis itt épült fel. Kína egy évszázadon át dédelgette a Tibettel való vasúti összeköttetés tervét. Siningben 1974-ben kezdték az építkezést, a fennsík északi részén keresztül, egészen Golmudig, ám a Lhasa felé vezető úton legyőzhetetlennek tűnő akadályba ütköztek. 550 kilométeren át húzódik egy kiszámíthatatlan terület, amelynek talaja szinte mindig fagyott állapotban van. Ez a permafrost. A permafrost olyan talaj, amelynek hőmérséklete 0 fok alatt marad legalább 2 éven át. Az állandóan fagyos talaj stabil alapot biztosít az építkezéseknek, azonban a felszíni réteg megolvadhat, amely csökkenti a teherbírást és a ráépített szerkezet megsérülhet. Stabil felszín hiányában a vasúttervezők innovatív megoldással álltak elő. Hidat építettek sínek helyett. Ez lett a Csingsúj híd, amely 11,7 kilométerével a leghosszabb híd, amely permafroszton ível át. Az építkezés azonban nem volt egyszerű feladat. Évtizedeken át kutattak, míg megtalálták a megfelelő technikát, hiszen el kellett érniük a felszín alatti szilárd talajt. A híd lábai alatt cölöp alapok vannak. Ezek az alapok 20-30 méter mélyek, amelyet rotációs ásás segítségével alakítottak ki. A lyukakat betonnal töltötték fel, ám bizonyos kémiai folyamatok miatt a beton hőt áraszt magából, és ez károsítja a fagyott talajt. Ezért a munkát télen kellett elvégezni, de a beton megkötéséhez 5 fok felett kell tartani annak hőmérsékletét, ezért a földbeöntés előtt felmelegítették. Különböző adalékok segítségével felgyorsították a folyamatot, és megőrizték a fagyott talaj épségét. Vasutat építeni a Csinghaj-Tibet-fennsík szélsőséges körülményei között 10-szer nehezebb, mint normál körülmények között. 600 orvos és 17 oxigénsátor biztosította az építőcsapatok egészségét. Az 5000 métert meghaladó magasságokban a levegő oxigéntartalma 45%-kal csökken, így a hegyeket megmászó vonaton oxigént biztosítanak az utasoknak. Ha csak felülünk erre a vonatra, azzal is megtapasztaljuk, mivel nézhettek szembe a munkások. A Kínát Tibettel összekötő vasútvonal összesen 1956 km hosszú, amelyből 960 km a tengerszint felett több mint 4000 méter magasságban fekszik. Ezzel ez a vonal a világon a legmagasabb és ilyen magasságban a leghosszabb. A 2006-ban befejezett vonalat főként turisták használták, akik el akartak jutni az elzárt Tibetbe. Mára azonban a helyiek mindennapos útvonalává vált. A járatok száma egy évtized alatt megduplázódott, és mindez a Csingsúj hídnak köszönhető. Rendkívüli innováció volt szükséges tehát a Kínát Tibettel összekötő vasútvonal megépítéséhez. Erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban is maradunk még az innovációnál. Itt az új csodabútor, ami rengeteg helyet spórol a lakásban. Egy svéd és egy amerikai cég közösen tervezett egy automatizált bútort, ami a kisebb lakásban élők vágyait teljesíti. Általában az ázsiai országokra, például Hongkongra és Japánra jellemző, hogy az emberek élettere a lakásban jóval kisebb, mint például Európában. A fejlesztők most olyan bútorokat terveztek, amik épp ilyen otthonokba valók. A robotikus bútorrendszert egy érintő kijelző segítségével lehet vezérelni. Az egész szobán át lehet csúsztatni, ketté lehet vele osztani a teret, és magában foglal egy okos világítással ellátott szekrényt, egy ágyat, egy íróasztalt és egy kanapét is. A gyártócég szerint nagyjából 8 négyzetméternyi területet lehet vele megspórolni, ami egy 25 négyzetméteres lakásban óriási kincs. Ennyit tehát a helytakarékos okos bútorról, ami pedig a folytatást illeti, két hír következik az orvostudomány világából. Az egyik, hogy idősebb korban kéne elkezdeni tanítani az olvasást, hogy miért az nem sokára kiderül, és szó lesz arról is, hogy az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE kutatói.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy idősebb korban kéne elkezdeni tanítani az olvasást. 8 éves korig hagyni kellene fejlődni az idegrendszert, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia friss kutatásából. A diszlexiások döntő többsége a túl hamar elkezdett olvasásoktatás miatt kerül hátrányba, derül ki a tanulmányból. Az intelligencia hányadostól függetlenül fellépő rendellenesség csak nagyon keveseknél nyugszik komolyabb idegrendszeri alapokon. Alapvetően a korai, esetleg a nem megfelelő oktatásnak köszönhető. Ennek az az oka, hogy azok a finom képességek, amelyek lehetővé teszik az olvasást és a hasonló precíz tevékenységeket, csak 8 éves kor környékén alakulnak ki. Addig fejlődésüket csak mozgással, zenével érdemes elősegíteni. Ugyanez igaz a diszkalkuliára is, amely egy hasonló rendellenesség. Itt a számok mennyiségekkel való párosítása okoz gondot. A szakértők szerint, amíg az előbbi problémára már igyekeznek odafigyelni a pedagógusok, a számolásnál továbbra sincs változás, így a jelenség elterjedése várható. A kutatók szerint hiába fejleszthető az olvasás a diszlexia ellenére is, jobb lenne a megelőzésre fektetni a hangsúlyt. Egy Európai Uniós kutatás szerint egyébként Magyarországon minden tizedik gyereket érint a diszlexia. Ha kíváncsi rá, hogy milyen lehet olvasni annak, aki ebben szenved, kipróbálhatja az interneten, ahol számos ilyen szöveg található. A folytatásban pedig egy magyar siker. Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói. A lista azért különösen fontos, mert a funkcionális agyi áramkörök összetevőinek felismerésével érthető csak meg pontosabban az agy működése. Az emberi agynak mintegy 80 területét tartották számon a 20. század közepén az anatómusok, de ma már 1000-nél több területet tudnak megbízhatóan azonosítani az agykéregben és a kéreg alatti szürke állományban. Ezek a területek 1-1,5 négyzetcentiméteresek, és a köztük lévő kapcsolatok hozzák létre a makroszkopikus hardvert, azaz azt az infrastruktúrát, amely ezen a makroszkopikus szinten lehetővé teszi agyunk működését. A kapcsolatok ma már emeri képalkotás és bonyolult matematikai feldolgozás segítségével feltérképezhetőek. A több ezer kapcsolat kiértékelése, vagyis az emberi agygráf analízise fontos lépés ahhoz, hogy a szakemberek megértsék és leírják az agy működését. Ehhez azonban fel kell térképezni azokat a hálózatokat, részgráfokat, amelyek az emberi agyban jelen vannak. Ezen a területen ért el meghatározó eredményt az ELTE csoportja. Sikerült feltérképezniük legfeljebb 6 élből, kapcsolatból álló részgráfokat, amelyek összefüggőek, és a vizsgált 426 alany legalább 70, de nem egyszer 80, illetve 90%-ában jelen vannak. A kutatók több mint 79 ezer olyan összefüggő részgráfot azonosítottak, amely az alanyok legalább 70%-ában megtalálható. Az ELTE matematikus kutatói a gyakori részgráfok eloszlásának különbségét is vizsgálták a nemek között. A legfeljebb 6 élő és legalább az egyik nemnél minimum 90%-os gyakoriságú összefüggő részgráfok között 142 olyat találtak, amely a férfiaknál szignifikánsan gyakoribb volt, mint a nőknél, és 306 olyat, amely a nőknél szignifikánsan gyakoribb volt, mint a férfiaknál. A nőknél másutt is több gyakori gráfot találtak. Például a nők legalább 70%-ában jelenlévő hat élő összefüggő részgráfok száma több mint 100 000. Ez a szám a férfiaknál kevesebb, mint 8 000. A kutatók szerint a gyakori összefüggő részgráfok jó részének funkcionális jelentősége is lehet. Sokszor fontos agyi áramköröket alkotnak. A nagy felbontású funkcionális kapcsolatok feltérképezése jelenleg még nem lehetséges. A gyakori részgráfok felismerése mégis azért különösen fontos, mert közülük válogathatók ki a funkcionális agyi áramkörök összetevői. Ennyi tehát arról, hogy az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE kutatói, ami egy jelentős magyar siker, és hasonló témával folytatjuk rövidesen majd műsorunkat, ugyanis az emlékek kialakulásában alapvető szerepet játszó idegpályát találtak magyar kutatók, és szó lesz arról is, hogy az elefánt szaglással számol. Hogy mit jelent ez, nem sokára kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben szintén egy magyar sikerről hallhatnak. Az emlékek kialakulásában alapvető szerepet játszó idegpályát találtak magyar kutatók. A felfedezés új utakat nyithat a memória problémák és a szorongásos betegségek kezelésében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja eredményét a világ egyik vezető tudományos szakfolyóirata közölte. Még ma sem teljesen világos, mi dönti el az agyban, hogy valamiből tartós emléknyom lesz, vagy gyorsan elhalványul az idő múltával. A kelleténél tartósabb emléknyomok komoly problémákat okozhatnak. Szorongásos megbetegedések, illetve az úgynevezett poszttraumatikus stressz-szindróma fontos jellemzője, hogy a betegeknek kórosan erős emlékeik alakulnak ki. Ezektől nem tudnak szabadulni, és visszavisszatérve folyamatos stresszt váltanak ki náluk. Nyíri Gábor és a Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportja új eredménye a memória rögzülésének megértésében hozhat tudományos áttörést. A kutatók egy olyan idegpályát találtak a kísérleti egerek agyában, amely az agy ősi, részben ösztönös érzéseket kezelő részéből, az agytörzsből indul, és alapjaiban befolyásolja, hogy az eseményt megjegyzi-e az állat vagy sem. Az agytörzsből induló felszálló idegpályák általában igen jól megőrzött rendszerek, így jó eséllyel hasonló működésre lehet számítani az embernél is. A most felfedezett idegpálya számos különböző agyterülettől kap bemenetet, és ha emberben is sikerül igazolni a működését, különféle a memóriával és a stresszel kapcsolatos megbetegedések kezelésében játszhat szerepet. Jelen felfedezés mintegy 4 éves alapkutatási jellegű csapatmunka eredménye. Létrejöttéhez a legmodernebb technológiák ötvözésére volt szükség. Az ezekben való jártasság elengedhetetlen a gyógyászati alkalmazásokat a későbbiekben előkészítő kutatók képzéséhez is. Magyar siker tehát, hogy a memóriával kapcsolatos fontos felfedezést tettek az MTA kutatói. A folytatásban pedig még mindig orvostudomány, bár már az állatvilághoz kapcsolódóan, az elefánt szaglással számol. Az elefántok különleges társas viszonyairól, érzelmeiről, intelligenciájáról már sokféle kutatás meggyőződött. Egy most megjelent a szaglásukat vizsgálta. A mennyiségi becslésre vonatkozó képesség sok esetben jól jön egy állatnak, például akkor, ha eleségek közt kell választania. E képességeikről a kutatások a látásra vonatkozóan vizsgálódtak, nyilván abból kiindulva, hogy mi is a látvány alapján becsüljük meg valaminek a mennyiségét. Ezek a tesztek azonban nem vették figyelembe, hogy az állatok egyéb érzékszervei a miénknél jóval kifinomultabban működnek, akár a szaglás, akár a hallás a kérdéses érzék. Egy amerikai kutatócs...
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A skorpiók takarékoskodnak a mérgükkel, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A vadászathoz vagy védekezéshez mérget használó állatok számára a méreg előállítása költséges folyamat, és az sem mindegy, milyen stratégiával használják fel. Egy ausztrál-amerikai kutatócsoport a meleg égövben elterjedt skorpiókat tanulmányozta. Arra volt kíváncsi, milyen biológiai költségei és stratégiái vannak a méreg használatának. A kutatásokról az egyik folyóiratban számoltak be a napokban. A mérgek igen komplex kémiai elegyek, számtalan speciális fehérje előállítása szükséges hozzá. E folyamat biokémiailag igen energiaigényes. Más mérget használó állatokhoz hasonlóan a skorpiónak sem érdeke pazarolni, feleslegesen használni ezeket a drága anyagokat. A skorpiók csak korlátozott mennyiségű mérget képesek tárolni, és akár több hétig is eltarthat, míg az elhasznált anyag újra termelődik. Ezen időszak során sem a vadászat, sem a védekezés nem lehet tökéletes. A méregtermelésének első 3 napja alatt egyik skorpiófaj 39%-kal több energiát éget el, az első 7 során ez 21%, a méréseket laborban végezték, a mérget mesterségesen fejték le. Eltérés van abban, ahogy a kisebb termetű és fürge hím vagy a robosztusabb nőstény védekezik. A hímek könnyebben elmenekülnek, így ők, ha megtehetik, leginkább ezt a módszert alkalmazzák. A kevésbé gyors nőstény viszont nem tud elszaladni, így gyakrabban használja a méreg tövisét. Ez sem jelenti azt azonban, hogy azonnal mérget fecskendez. 3 féle módon szúr. Van a száraz szúrás, amelynek során pusztán a fizikai hatás érvényesül. Van, amikor koncentrált méreganyag helyett erősen sós előméreg oldatot fecskendez áldozatába. Ez gyakran képes megbénítani a szúrást elszenvedőt az igen magas kálium tartalma révén. És van a koncentrált méreg teljes használata. A káliumsós előméreg gyorsabban újra termelődik, és az előállítás sem olyan költséges, mint a fehérje keverék méreganyagé. A védekezés során ezeket a veszély jellegének megfelelően használja, és csak végső esetben fordul a méreghez. Az előméreg és a méreg közvetlenül az állat testébe juttatásán túl a támadója irányába kisviccelve is használható. Ilyenkor is kevesebbet használ el belőle a skorpió, mint a beinjektálás során. Sok esetben ez is elég egy támadó elriasztásához, és főleg akkor alkalmazzák, ha a támadó túl veszélyes volna a szúráshoz közelengedni. A legkevésbé azok a skorpiók szúrnak védekezés során, amelyek gyorsan tudnak menekülni. Elszaladni még mindig sokkal olcsóbb. Eltér a fajok között az ollók és a méregtüskét hordozó farok, valamint a tüske méret aránya is. Számos faj nagyobb ollókkal rendelkezve azokat használja vadászatkor elsődlegesen, így ezzel is mérget takarít meg. Azok a skorpiók rendelkeznek a legnagyobb és legmozgékonyabb farokkal, és használják is a legtöbbször a mérgüket, amelyek vándorolnak és nincs állandó fészkük, ahol elbújhatnak. A búvóhelyen rendelkezők farka kisebb, hogy könnyebben járkáljanak kibe, és könnyebben el tudjanak bújni. Gyakrabban szúrnak a skorpiók, ha a zsákmány állat nagyobb testű, a kisebbeket pedig könnyen legyőzik puszta erővel is. A skorpiók ollói a pókszabásúakra jellemző tapogató lábak átalakult változatai egyébként. Egyes skorpiók képesek arra is, hogy a mérgük összetételét az igényeknek megfelelően változtassák. Például a ragadozójuk jelenlétében olyan mérget termelnek, amely a ragadozó ellen hatékonyabb, míg máskor a zsákmány állataik lebénítására alkalmasabb méreg összetétellel rendelkeznek. Abban az esetben hatékony ez a stratégia, ha a ragadozók jelenléte egy adott időszakra koncentrálódik, ekkor megéri az önvédelme miatt váltani a skorpiónak. Laborban vizsgálták a jelenséget. A skorpiók közelébe a rájuk vadászó egérfaj preparált példányát helyezték 6 hétre, és előtte, közben, majd az egér elvételét követően is ellenőrizték a méreganyag összetételét. Az egér jelenlétében a méregben feldúsult a gerincesek ellen hatékony toxinok mennyisége, és lecsökkent a skorpió zsákmányát jelentő gerinctelenek elleni. Az persze nem világos, hogy miként észleli a skorpió a veszélyt egy kitömött egér esetében, és az is lehet, hogy egyszerűen csak a ragadozói nyomás fejtette ki a hatását a méreganyag megváltoztatásában, nem specifikusan az egér egérsége. Más fajok a zsákmány mérete alapján döntenek, hogy elég-e az előméreg, amely igen kevés toxint tartalmaz, vagy szükség van-e koncentrált, toxinokkal teli méreganyagra. A skorpiók egyébként látnak is UV-fényben, illetve számos fajuk világít, ha UV-fény éri őket. Nos, ennyit a skorpiókról, amelyek takarékoskodnak a mérgükkel, úgy gondolom, hogy sok érdekesség kiderült róluk. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.